Jó estét kívánok! Évforduló van az idén. 5 éve indult a MeToo mozgalom. Azóta nagyon sok eset került napvilágra, sok féleképpen mutatta meg a társadalom a szolidaritását is, és a fogafehérjét is. Mai vendégünk Sárosdi Lilla, akinek a neve összefonódott és megalapozta a magyar MeToo. Hát nem is tudom, mozgalmat, vagy minek nevezzük, Lilla? Mi ez, amit látunk 5 év óta gomolyogni?
Hát az, hogy mozgalom, én nem vagyok biztos benne, hogy ez egy olyan konkrét mozgalommá vált volna, ami végigjár egy hivatalos keretek között, nem úgy hivatalos keretek között, hogy valaki által keretezett úton jár végig egy ilyen folyamatot, egy utat, hanem amennyire én tapasztaltam, ez egy tulajdonképpen egy óriási vulkánkitörés volt, amit aztán nem igazán kereteződött, ami szerintem, vagy hogy mondjam, nem tudom, hogy mennyire tudott olyan valódi következményekkel járni, akár törvényes következményekkel, amiben találkozhattunk volna azzal, hogy az áldozatoknak esetleg jobb, könnyebben hozzáférhető az a fórum, ahol tudják tájékoztatni, vagy ahol meg tudnak jelenni az a problémáikkal kapcsolatban, az abúzusokkal kapcsolatban. Szóval nagyon szerte ágazó ez a kérdés, és az nagyon fontos, hogy én most nem akarok ebben túlságosan okoskodni, mert én külföldön élek 3,5 éve, és amikor ez elindult, ez a folyamat, akkor nyilvánvalóan én ebben nagyon mélyen benne voltam. Nincs egy olyan rálátásom, azon túl, hogy természetesen tudtam például az Eszenyi ügyről, hogy így mondjam, ami egy nagyon-nagyon fontos következménye, vagy az, hogy a Gotár Péter végre, a Gotár Péter neve előkerülhetett, ezek nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontos következményei ennek, és hogy azt biztosan tudom mondani, hogy egy óriási változást indukált ez a dolog, aminek tehát hogy az, hogy ez úgy robbant ki, mint egy vulkán, ez teljesen természetes is, hogy rengette meg alapjában egy csomó mindent, mindennel kapcsolatban, társadalmi berendezkedéssel, ezzel az egész feudális és patriarchális berendezkedéssel kapcsolatban. Konkrét következményei azok mik kisebb, tehát leszivárogtatva kisebb közösségek, vagy az egyén szintjére.
Hát itt jönne be a kérdés, hogy valóban mozgalom-e, mert ha mozgalom, akkor van szervezettség, akkor van egy irányított és dokumentált tanulási folyamat. Ami onnan kezdődik, hogy felismerjük a zaklatást, dokumentáljuk, bizonyíthatóvá tesszük, és tudjuk, hogy ezt hogyan lehet nyilvánosságra hozni. Akkor, amikor te előléptél a saját történeteddel, akkor mi volt a fejedben, hogy most kell lépni, elő kell hozni az ügyet, el kell indítani egy folyamatot, felelősségem van a globális folyamat szempontjából, hogy a mi saját ügyeinket is hozzuk létre, vagy egyszerűen egy pszichikai szükséglet, hogy én ezt most elmondom, mert nekem az életem erre e köré szerveződött, hogy ne mondjam, erre ment rá.
Pont ennyire volt komplex, illetve talán még komplexebb abban a tekintetben, hogy ugye nem zárható ki az a hosszan cipelt trauma, amit ez okozott, ez a Marton és az ottani gyerekpszichológus volt még ott az autóban, egy gyerekpszichológus. Ezt azért akkor is nagyon hangsúlyoztam, amire ugye aztán később, mivel ennek az embernek nem emlékeztem a nevére, ezért ez ügyben ott elakadta, hogy ki az az ember, de ez a Marton Lászlónak volt ugye egy barátja, tehát ott két emberrel történt ez a dolog, hogy magának ugye a maga az a trauma, amit én ott nem dolgoztam fel, nem kezdtem el annak utána járni olyan szinten, hogy pszichológus segítségével, vagy hogy hogy fog ennek hozzá az ember. Nem voltam erre kész, és itt hozzáadódnak azok a családi és szociális háttér, amikor az ember egy olyan családból jön, ami nem egy védelmező, nem egy szeretetteli közeg, hanem ahol olyan anyával és apával kell együtt élni, ahol simán kiteszik őt már kiskorától kezdve akár olyan helyzeteknek, amiben visszaélések történhetnek egy gyerekkel. Tehát mondjuk kezdjük innen, hogy ez egy gyerekkor, ebből következőleg van egyfajta nyitottság egy emberben. Ez azért nagyon fontos, mert ezeket azért akarom hangsúlyozni, mert ha valami, amit tehetünk ez ellen, akkor az elsősorban az, hogy ezeket tabutlan, tehát hogy a tabut azt megszüntetjük, és minél több fórumon ezeket a úgynevezett, amit az ember szégyeneként él meg, vagy gyengeségeként, ami nem az ő hibája, de amiből jön, az mégiscsak egy szégyenérzetet hoz magával az, hogy én egy olyan családból jöttem, ahol ennyire nem kaptam meg azt a segítséget, vagy azt a szeretetet, vagy azt a gondoskodást, aminek ez lett a következménye, és még nagyon sok minden.
Várjál, mert itt érdemes pontosítani, hogy mire gondolsz. Arra, hogy egy gyerek legyen felkészülve arra, hogy abúzus érheti. Ismerje fel, hogy abúzus érte, vagy érheti, vagy veszélybe van, és legyen háttér, családi környezet, segítség, ahova tudjon fordulni. Erre gondolsz, hogy mindez neked nem volt megadatva?
Így van, hogy nekem ez nem volt megadatva, és az külön kérdés, hogy ez most a gyereknek megadatik, vagy nem, mert hát ugye, de az, hogy erről, hát nyilván, ha olyan a családi háttér, akkor ez erről beszélni kell. Igen, tehát az, hogy ez megtörténhet, de az, hogy ez milyen széles körben, milyen jelek vannak erre, mennyire sokféle tulajdonképpen ez a hatalmi visszaélés. Mert ez nem csak szexuális lehet, ez lehet lelki, egy folyamatos lelki elnyomás, vagy egy folyamatos manipuláció. Tehát, hogy én ezeket a kérdéseket, én ezeket mindenképp kinyitnám, és ezt ugyanannyira fontosnak tartom társadalmi szinten, nyilvánvalóan, mint az egyén szintjén, hogy olyan nyilvános fórumok lehessenek, ahol erről igenis lehet kommunikálni biztonságban, minél többen merjenek megszólalni, mert ezzel egymásnak tudunk erőt adni. Ezt nem kizárjuk egymást a gyengeségeink által, és nem kirekesztjük a másikat azáltal, hogy ő felvállalja, mert ez egy óriási tett, az, hogy valaki fölmeri vállalni, az ő ezen keresztül tudunk tanulni, tehát ez rendkívül fontos.
Ez volt a tétje a te megszólalásodnak 5 évvel ezelőtt, de azóta az az érzésem, hogy mindaz, ami a megszólalásod után történt, vagy nagyon sok minden, ami a megszólalásod után történt, legalább annyira traumatikus lehet, mint maga az esemény. Tehát rengeteg részvétlen, vagy egyenesen bántalmazó reakciót láttam. Te hogy látod ezt az 5 évet? Hova tetted magadban?
Rengeteg következménye volt ennek a dolognak a lelkemben, pontosan a bántalmazó részével, vagy pontosan azokkal a kollégákkal kapcsolatban, akiknek a hallgatása rendkívül traumatizáló volt számomra. Hát ezzel kapcsolatban én dolgozom fel a saját utamon egy terapeutával ezeket a dolgokat, és az ehhez kapcsolódó összes, még az abuzusokkal kapcsolatos összes következmény. Ez egy nagyon hosszú és nagyon kemény út volt, és az, hogy itt külföldön, tehát hogy semmi nincs véletlenül, ez a terep, ez nekem rengeteget adott, és nagyon, nagyon nagy tanulás volt ez az elmúlt 3,5 év például itt külföldön. Úgyhogy közben ugye itt is aktívan megy a mai napig ez a MeToo mozgalom.
Nem egy zokon, hogy megkérdezem, abban, hogy ti külföldön, Franciaországban éltek, mennyire játszott közre ez a történet, és mennyire látod másnak azt a közeget a MeToo szempontjából, mint a Magyarország?
Van az a pillanat, amikor összeállnak a dolgok. Igen, férjem Schilling Árpád, aki 10 éven keresztül próbált ugye különböző formában az alapítványával edukációs, szociális programokat létrehozni, színházat, filmet, tüntetéseket szervezni. És ebbe a, nyilván ebbe a 10 évben úgyhogy saját pénzzel, saját, na, elég sok energiával, hát eljutott a széléig, amikor nemzetbiztonsági kockázatnak nyilvánították hivatalosan, és igazából nem volt se a szakmája részéről igazi szolidaritás, vagy hogy mondjam, semmilyen. Egyedül Radnóti Zsuzsa írt egy nyílt levelet mellette, ami igazán felemelő volt, és ott ez őt is nagyon mélyen érintette, és úgyhogy annak előtte ugye volt egy 14 hónapos napvizsgálat az alapítványánál, ami hát teljesen nyilvánvaló, hogy ugye így kezdték ki a tevékenységét, és próbálták leállítani, úgyhogy előző évben ő a Holland Királynő Kultúráért alapított díját kapta 2016-ban. Na és akkor mindezek után kapta ezt a 14 hónapig zajló napvizsgálatot, aminek hát ugye teljesen nyilvánvalóan ugye a nyomásgyakorlás volt a fő célja, aminek végülis el is érte olyan ez is, és azok a plusz adalékok, ugye ez a fajta szolidaritásnak az ilyen szintű hiánya, ez végül is meghozta bennünk azt a döntést, hogy menjünk el.
Tehát a politikai elnyomás, amit tapasztaltatok, a szakmai életben, a színház szakmai életben, és a MeToo ügy együtt összeadódott. Szerintem
összeadódott. Persze, ezek igen, összeadódtak abszolút. Tehát ezért is mondom, hogy van egy olyan pillanat, amikor, mint ahogy az is, amikor kiírtam, az is egy olyan pillanat volt, amikor összeadódott sok olyan fontos dolog az életemben, ami miatt nem is volt kérdés számomra, hogy nem írom le ezt a történetet, ami velem történt. Tehát itt is volt egy ilyen történelmi pillanat, egy úgynevezett pillanat, igen, az életben, amikor összeállnak a dolgok, és az ember be elindítják egy másik úton. Úgy döntöttünk, hogy akkor vállaljuk ezt a... Úgyhogy kipróbáljuk, hogy ez mit jelent.
A MeToo szempontjából ez az országváltás neked mit adott? Megnyugtatóbb lett a környezet, eltávolított a magyar eseményektől, rávilágított, vagy éppen zavarba hozott. Mit jelent az, hogy
Franciaországban élünk. MeToo szempontjából, igen, eltávolított, minden szempontból megnyugtató volt, de viszont nagyon erősen felhívta a figyelmet arra, hogy a magamon való munkára, hogy ezekből a traumákból ki kell jönni. Tehát, hogy abban nekem rengeteget segített ez a környezet ennek a feldolgozásában, vagy nagyon gyógyítólag hatott.
De miért, mert nem annyira tabusított, mint Magyarországon?
A tabu, igen, az, hogy nem éreztem kirekesztve magam attól, hogy velem egy ilyen megtörténik. Annyira nyíltan lehet akár idősebb emberekkel is, idősebb nőkkel, sőt férfiakkal is egy-egy közösségbe beszélgetni ezekről, és olyan nyíltan vállalják ők maguk is az erről való kommunikációt, hogy egyszerűen nem érzi az ember magát kirekesztve. De hát alapjában, mivel nyilván most itt egy színes társadalomról beszélünk, most a magunkhoz képest, tehát most én nem akarok ebben mélyebben belemenni, nyilván a problémák itt is problémák, tehát ezt valamiért el kell mindig mondani, de mivel az összevetés itt a lényeg, amit kérdeztél, hogy miben más, az elfogadás, a hogy mondjam, ez a fajta Igen, ez a fajta elfogadás és befogadás és kíváncsiság, ez rendkívül gyógyítólag hatott.
Ezzel együtt te azért otthon élsz, szellemileg is, lelkileg is, elképesztően bevállalós, politizáló videókat teszel, tehát hozol létre, üzensz, elemzel, figyelsz. Tehát otthon élsz azért.
Hát igen, ez is egy nagy, ez egy nehéz, ez a két ország közötti élet, ez egy idő után, vagy nem egy idő után, ez mindig gondolom egy hullámzó dolog, ezt én még most vizsgálom, hogy ez mit jelent, hogy egy időben azt is beszéltük például a férjemmel, hogy ez nem, tehát hogy ez micsoda dolog innen most. Tehát, hogy az embernek van egy lelki furdalása, persze, hogy van, és egy fájdalma azokért az emberekért, akiket tisztel, szeret, és akiknek ebben a rettenetes helyzetben kell, meg méltatlan körülmények között. Ennek a lelki furdalása az van. És akkor egy idő után, hogy minek ez az üzengetés, meg mire jó ez, meg közben meg ott van a másik oldal, hogy de hát a felháborodottságomat, vagy az elköteleződésemet kifejezendő, persze, csak hát közben mit ére, miben segít ez, kinek segít ez? Tehát ez egy örök kérdés, hogy ez mennyiben, hogy akkor menjen haza az ember, és valóban mélyüljön ebbe el, ahogy azok az emberek teszik, akik rengeteg munkát fekteknek abba, hogy mondjuk ez a jelenlegi, mit tudom én, április esetleg úgy alakuljon, hogy ez a szörnyűséges, bántalmazó, rettenetes Orbán Viktor elhúzzon, és vége legyen ennek a rémálomnak, ami nyilvánvalóan egy nagyon komplex és nehezen.
De látod, itt most
nehezen így elintézhető dolog így.
Itt most közbe kell vágnom, mert itt összeért két történet, és nem biztos, hogy így ér össze, vagy nem biztos, hogy nyilvánvaló, hogy hol ér véget a magánéleti szexuális abúzus, amit te átéltél egy konkrét elkövetővel, és egy politikai szereplő felelős, a legfelelősebb politikai szereplő esetében, tehát nem mondhatjuk azt, hogy Orbán Viktor abban az értelemben bántalmazó, mint amilyen értelemben veled szemben a Marton László bántalmazó volt. Lehet arról beszélni, hogy a maga a rendszer védtelenné tesz embereket, például akkor, amikor nem ratifikálja az isztambuli egyezményt. De ez maga
igen,
a rendszer. Tehát nagyon fontos, azt úgy érzem, hogy ezeket, mert tudod, ahogy ezt így hallgatják, az emberek fel fogják kapni, hogy a Sárosdi Lilla azt mondta, hogy az Orbán Viktor bántalmazó, és nem fogják érteni, hogy nem a személyről beszélünk, hanem egy rendszernek a jogi állapotáról.
Én értelek, csak nem biztos, hogy abszolút értelek, abszolút értelek, akkor tulajdonképpen az, hogy milyen módon értelmezzük magát a bántalmazást és a hatalommal való visszaélést, hiszen ő egy folyamatosan hatalmával visszaélő, elnyomó diktatúrát fenntartó valaki, nyilván ugye erre használva azt a rendszer, a rendszerét használva erre.
De nekem most van egy őrült nagy vitám a köztársasági elnök jelöléssel kapcsolatban, hogy mindig a személyeknél kezdjük, és nem ott, hogy a rendszert, hogy megegyező, hogy létrejön a társadalmi szerződés, te Franciaországban élsz, tehát érted ennek a megkerülhetetlen lényegi mozzanatnak a súlyát, hogy itt nekünk meg kell egyezni, hogy hol, kik vagyunk, és hol élünk, és hogy élünk együtt. Hogy van köztársaság, vagy nincs köztársaság. Akkor, amikor kiegyezzük egy személyre, vagy könnyen jelzőket akasztunk rá, akkor megkerültük ezt a megegyezést, a társadalmi szerződést.
Ebben igazad van, hogy ezt hogy kommunikáljuk, ez igazad van, mert pontosan ezt látom pont a hiányosságnak, hogy a dolgok, és pont a MeToo-val kapcsolatban milyen szinten összemosódnak, milyen szinten nem tudjuk elválasztani a bántalmazót a bántalmazottól, mert nem fogalmaztuk meg ezeket a kereteket. és ezért nincsenek is, amik megvédenek minket, mert nem fogalmazzuk meg ezeket a kereteket hivatalosan.
Most kimondtál egy lényeges dolgot, és arra kérlek, hogy ezt most ragadjuk meg, mint a kutya, ezt a lényeget, és addig rángassuk, ameddig kihúzzuk a napfényre. Követted-e a Marton ügy után következő bántalmazási ügyeket, a Víg Színháztól, a Gotár, az Eszenyi, és most a Szilágyi Liliana ügyét, most a három legplauzibilisebbet emlegettem, és ha követted, milyennek láttad? Láttál-e valamilyen fejlődést?
Abszolút mértékben. Az Eszenyi ügyel kapcsolatban az egy nagyon, mivel ennyire sok embert érintett ez a dolog, és végül csak-csak megjelent ennek a számszerűsége is, tehát hogy és újra kellett fogalmazni ezeket egy nagyobb közösség számára, ki kellett mondani, és újra fogalmazni azokat a határokat, hogy itt jogi következményei vannak dolgoknak, és hogy engem, mik azok a törvények, amik engem védenek, és honnantól sérülnek az én jogaim. Tehát ennek a gyakorlata nagyon fontos volt szerintem az Eszenyi ügyben. Ez egy nagyon, ebből a szempontból ez még fontosabb volt talán, vagy egy előrelépésnek tekintem én, mert ott emberek számára munkavállaló és munkaadó közti hatalmi pozícióknak az elemzésre folyt, hogy gondolom én, vagy nagyon remélem, hiszen ezek, tehát hogy ez a gyakorlatba tulajdonképpen azon a szintén ott bekerült. És ennek nem tudom, hogy ez milyen következményekkel járt utána, vagy hogy ez praktikusan hogy zajlott. Én ezt így képzelem, hogy itt már a jogi gyakorlat, vagy az, hogy a munkavállalók képesek voltak megfogalmazni, hogy velük milyen visszaélések történtek azáltal, hogy ők megfogalmazzák a saját szavaikkal és a saját tapasztalataikon keresztül, hogy engem bántalmaztak ezen a munkahelyen, így és így, és igen, ez annak számít. És hogy erre milyen jogi orvoslat van, ez nagyon fontos. Volt ebből én ezt így szűrtem le. A Gotár ügyel kapcsolatban ott azért úgy, azt azért éreztem, hogy a nyilvánvalóan a színház vezetők itt nagyon féltik nyilván a saját hatalmi pozíciójukat. Tehát, hogy itt hogy lehet ebbe jól kommunikálni, hogy ne sérüljenek, és hogy valóságosan nem védik be esetleg az áldozatokat, vagy bevédik, nem tudom, tehát hogy nem merik ezt, tehát hogy soha nem volt egy nyilvános kiállás emellett. Ez mondjuk nagyon sokat ártott az olyan, akik hatalommal bírnak, és nem álltak ki nyilvánosan emellett. Ez például nagyon-nagyon rontott ezen a helyzeten, hogy állandóan az egyén szintjén kell ezt letárgyalni, és nincs egy vezető, aki egyszerűen fölmenné vállalni, hogy ő beáll e mögé az ügy mellé, és azt mondja, hogy igenis ezt hirdeti és hangoztatja, hogy ezek mennyire fontos tehát, hogy ez keretezi, érted?
Igen, tehát, hogy egy intézményes konszenzus. Igen, hogy ilyesmi nem történhet, hogy az áldozat, vagy potenciális áldozat intézményes védelemben részesül.
Így van.
És a potenciális elkövető is tudja, hogy ez nem egy nem magánügy.
Így van, pontosan. Tehát, hogy ezt a méregfogát, ezt ezáltal, hogy ez számomra egyáltalán a mitó alatt, amikor én elkezdtem 5 évvel ezelőtt, akkor sem volt egy, sőt, akkor még ingoványosabb volt, és még inkább ugye azért valahogy mégiscsak nem, egy idő után nem mehettem a katonába valamiért, tehát azért ki voltam onnan, hogy mondjam, egy projekt, amit a Lengyel Anna szervezett volna, abból végül azért ki kellett engem tegyen ahhoz, hogy ez a projekt megvalósulhasson, illetve nem valósult meg, mert az Anna kiállt mellettem, hogy én, ha nem leszek benne abba a projektbe, akkor ő ezt nem vállalja, és ezért az a projekt nem valósult meg, tehát valamiért én nem mehettem oda. Tehát, érted? Tehát, hogy valahol mégiscsak a szakma azért inkább engem rekesztett ki, mint sem. Oké, hogy megtörténtek, de az a társadalomnak a felháborodása és ereje volt az, hogy hál' Isten, lett következménye annak, hogy a Marton utána nem mehetett be tanítani, ami tulajdonképpen végül is visszatérve arra a kérdésedre, hogy én miért írtam le, amikor egyszer csak nekem 42 évesen leesett az, hogy Jézus Mária, ez az ember ott tanít egy egyetemen is, meg külföldön, és én tényleg hallgatok, tehát hogy én micsoda felelőtlen ember vagyok. Hogyha én ezt nem mondom el, hogy én tudok egy olyan titkot, ami igenis, ami nagyon súlyos egy tanárra nézve, meg egyáltalán bárkire nézve, és valahogy az a felelősségérzet szólalt meg bennem, hogy hát ezt nem tehetem meg, hát akkor én hazudok, hát akkor én ezt így itt csendben különböző büféasztaloknál mesélgetem, mint ahogy tettem azt a saját, valahogy ezt kiventilláljam magamból, vagy bosszúként, amik után ez megtörtént, és már színésznő lettem, én elhatároztam, hogy ahol tudom, én ezt el fogom mesélni.
És el is mesélted az elmúlt évben?
El is meséltem. Ahol én játszottam, ott ezt mindenki tudta.
Igen, emlékszem, hogy amikor előálltál ezzel, és akkor elkezdődtek a klasszikus kérdések, hogy miért pont most, miért ennyi idő után, de hogy tudja bizonyítani, akkor voltak kollégáid, akik mondták, hogy nem most, mondtad el először.
Ja, így van, abból is volt egy ilyen, nagyon sokan kiálltak mellettem kollégák, így van, nagyon sokan is leírták, hogy nekem is mesélte, és nem most, hát igen, ez egy pont, ebből is nagyon fontos, hogy látszik, hogy ez egy folyamat, hiszen én is, amikor én ezt elmondtam, én egy olyan áldozattól kaptam üzenetet, aki a Marton, mit tudom én, ez a nő 50 évig, tehát ő most volt 60-70 év körüli lehetett, és azt mondja, hogy ő ezt 50 évig nem merte elmesélni, hogy amikor ő fiatal táncos volt a Marton vidéken egy turnén, hogy zaklatta szexuálisan, de hogy egy olyan perspektíva nyílt meg, amiben teljesen nyilvánvaló, hogy a családjának sem mondta, tehát hogy az nagyon fontos, hogy értsük, hogy ezt a szégyent, ezt a nők olyan teherként viselik, hogy ezért kell tabutlanítani, hogy leszedjük, hogy nem te vagy a hibás, ezeket ki kell szedni magunkból, ki kell gyomlálni, meg kell ebből tisztulni, nem ez a... Tehát, hogy ahhoz, hogy ez tovább tudjon lépni, ez az ügy, mindenképp ott kezdődik a dolog, hogy erről beszélni kell, szégyen nélkül.
Mit szólsz ahhoz?
Ez a Marton szégyene, ez nem az én szégyenem, ez az ő szégyene, és ezt is értenünk kell, hogy az elkövető az nem vele lett felmosva a padló, hanem velünk, áldozatokkal lett felmosva a padló, nem az elkövetővel, mert a Marton egy hatalommal rendelkező elkövető, aki 50 éven keresztül vadászgatott különböző korosztályú lányokra, és fiúkra, vagy nem tudom, ezt nem állíthatom, azt tudom, hogy lányokra igen, különböző korosztályban, hiszen egy anyuka is, egy lánya is betelefonált abban a műsorban, amikor az Alindánál ez először előkerült ez a téma. Tehát az elkövető az az elkövető, és az áldozat az az áldozat.
De erre mondják Marton művészetének a hívei, hogy túl nagy ár ez a történet ahhoz, hogy rámenjen a teljes művészete, hogy ebbe halt bele. Tehát biztos te is találkoztál ezekkel az ellenérvekkel.
Nem, abba halt bele, ezt is jó tisztázni, szerintem abba halt bele. Ő dönthetett volna másképp is. Ráadásul én voltam az, aki jobban akartam ezt a bocsánatkérést, ami ugye nem volt egy valódi bocsánatkérés, ezt én magam jobban akartam, mint ő, hogy én azt éreztem, hogy én hiszek abba, én hiszek a megbocsátás, tehát a bocsánat kérésnek a valódiságába, erejébe, én abba tényleg hittem. És még én drukkoltam neki jobban, hogyha egy olyan példa mutatódna fel a társadalom előtt, hogy van egy elkövető, aki bocsánatot kér a teljes szívéből, és vállalja annak a valódi következményét, hogy akár az összes áldozatához ő oda megy, és ha ebbe tényleg beleállt volna, tehát ő választhatott. Tehát ő neki döntési joga volt még ott is, abban a helyzetben. Dönthette volna azt is, hogy ebbe beleáll, és ő ezzel szembenéz, és akkor lehet, hogy nem hal meg. De ő úgy döntött, hogy a menekülést választja. De mondjuk 50 év ilyen élet után nyilván nehéz beletekinteni abba a kis pöcegödörbe, amit az ember felépít, de ez már az ő döntése.
Én nagyon híve vagyok annak, hogy válasszuk, tehát hogy fogalmazunk pontosan. Marton Lászlónak súlyos betegsége volt, fizikai betegsége, és abba halt bele. Hogy az érzelmi állapotai, hogy az utolsó évek vitái ezt a betegséget hogyan befolyásolta, ezt kívülről nem tudjuk eldönteni, és nem is a mi autoritásunk. De tény, hogy ez a történet meghatározó volt, és erről nem lehet nem beszélni. Úgyhogy ne, én annak, aki azt mondja, hogy ebbe halt bele a Marton László, azt mondanám, kegyeleti okokból ne spekuláljon más egészségének és betegségének és halálának a kárára, fogalmazzunk tisztán. Még egy kérdést muszáj feltennünk, bár nagyon fogy az időnk. Követted-e a Szilágyi Liliana ügyet? Azért tartom nagyon fontosnak, mert ez az első olyan ügy, ahol én úgy érzem, hogy az előlépést, a zaklatási ügy feltárását nagyon hosszú, tudatos és az előzmények tapasztalatait összegző felkészülés előzte meg.
Nagyon-nagyon felemelőnek és nagyon paradigmatikusnak tartom a jelentősége, nem olyan jól fogalmaztam az előbb, hogy ez egy paradigmaváltás az, hogy ők előállnak. Ez meghatározó lesz abból a szempontból, hogy a későbbiekben ez a rendszer meg tudjon változni, akár ez a sportolói fekete pedagógia, ami a szexuális visszaéléseken túl ugye a lelki, folyamatos lelki terrort is, hogy mondjam, megjeleníti, vagy alkalmazza folyamatosan, hogy ez az út afelé, hogy eljussunk oda, hogy esetleg ezeken a dolgokon változtatni tudjunk, hogy embereknek az élete ne menjen arra rá, hogy az éremszerzés az ne egy embernek a lelki és testi nyomorát jelentse.
Van-e valami olyasmi, amit másképpen csinálnál így 5 év tapasztalatával a hátad mögött?
Ezzel most elgondolkodtam, hogy de hát ez pont ezek a kérdések azok, hogy az ember mikor eszmél bizonyos dolgokra, ennek nem lehet megmondani az idejét. Hogy miért akkor jut el az ember arra felelősségtudatos szintre, hogy azt mondja, hogy ezért is ezért a dologért kiállok magamért, és az önazonosságomért, és megvédem magam, és nem tudnék olyat mondani, amit másképp csinálnék.
Arra gondoltam, hogy mondjuk megszervezni előre a szolidaritási hálót magam körül, a megszólalás módját, időzítését nagyon alaposan
állni. Nem csinálnám más, hogy a megszólalás, az időzítést, azt úgy éreztem, hogy annyira megvan, olyan erős bennem az a pillanat, amikor ez megtörtént bennem, ez a döntés.
Na hát, az a pillanat meghatározta a teljes magyar MeToo történetét, elindította és meghatározta. Most 5 évre tekintettünk vissza. remélem, hogy nem 5 év múlva fogunk újra beszélgetni, hogy addig is sokszor cserélhetünk eszmét közös, szimbolikus hazánkban, határokon innen és túl, de 5 év múlva már ne ugyanaz a dal legyen. Ez lenne a mindannyiunknak szóló kívánságunk és vágyom. Kívánságom és vágyom. Sárosdi Lilla, köszönöm szépen, hogy a Marosvásárhelyi Rádió vendége voltál. És
én köszönöm neked is, a hallgatóknak is a figyelmet.
Legyen hallható a hangod minél több csatornán. Köszönöm.
Nagyon köszönöm.
Kedves hallgatóink, ez volt az Értsünk szót. A MeToo történetéről van egy sorozatunk. Faragó Zsuzsa dramaturggal indítottunk, és sok-sok megszólalunk lesz terveink szerint. Áldozatok is, elkövetők is, szemtanúk is, mindazok, akik tehetnek azért, hogy ne sérüljünk így mindannyian a bántalmazó rendszerekben. Beszélgetéseinket keressék vissza a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában, és feltétlenül írják meg a véleményüket a rádió honlapjára, vagy akár személyes szakmai Facebook oldalamra is. Sárosdi Lillával búcsúzunk, Parászka Boróka vagyok, az Értsünk szót szerkesztője és műsorvezetője. Viszont hallásra!